Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai estén. Lehet, hogy a Mikulás sokakat máshova csábított el, vagy vitt el ezen a mai estén, de nem akartuk kihagyni ezt a szerdát, tehát így megtörve a sorozatnak a lendületét. Hát főleg ugye, hogy jövő héten lesz a záró alkalmunk, már a karácsony előtti hétben nem akartunk oda be menni, már mindenki így is készülődik szerintem, tehát lehet, hogy a vásárban is sokan még ott vannak. Itt valaki javasolta, hogy ha esetleg valaki késik, annak virgácsot adjunk stílszerűen mai este, csak hát mit kap az, aki meg itt van? Akkor csoki Mikulást, vagy mit? De hát azt hiszem a Bibliai Szabad Egyetemnél ez nem lenne stílszerű, mert hát nem éppen a bibliai gyökerei nincsenek, tehát itt valami mást kéne adni, ha már adunk valamit. Na de hát tovább lépnénk a Krisztus zászlóvivői sorában. Ma nem egy konkrét reformátorról szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább az ébredési mozgalmak, amik megjelentek, hát immáron a 19. még a 18. századból is fogok említeni szemét, akinek a neve egyébként elhangzott múlt héten is William Miller kapcsán. Tehát még onnan is fogok említeni, de így a 19-20. Század, és egy picit érinteném a posztmodern, hát a mai úgymond keresztény felfogást, és látni fogjuk egy-két szemét, ahogy megvizsgálunk, megemlítek konkrétan a tevékenységüket, látni fogunk egyfajta mechanizmust, egyfajta gondolkodásmódot, ami elindul itt az újkorból, vagy modern korból, és hát mind a mai napig ez tart, csak kombinálódik és kinövi magát ez az egész dolog. Ugye az ébredések hogyan illenek bele itt a nagy reformátori körben? Ez a mondat, ugye Ecclesia Semper Reformanda, tehát az egyháznak állandóan megújulásra van szüksége, ugye ez a reformátoroknak egy nagyon is nagy jelmondata volt, és hát láthatjuk a történelem folyamán, ahogy az első, második században elindultak az elferdülések, a deformációk, beszüremlettek a különböző pogány rítusok, nem beszélve a IV. Század konstantini fordulat kapcsán. Ugye legelső alkalommal Olá Lászlótól hallhattunk ezekről a deformitásokról. Isten mindig gondoskodott arról, hogy ahogy megjelenik a deformitás, mindig jöttek reformátorok, és próbálták vissza az igéhez terelni az embereknek a figyelmét. Albigensek, Waldensek, emlékszünk? Cserbik János nagyszerű, fantasztikus előadásában beszélt róluk. Bogumilokról ugyan itt most mi nem említettünk, meg hát sokakról nem tettünk említést. Ők a bolgár területen működtek, de hasonlóképpen biblia másolás, biblia terjesztés. Wycliffe János, őt megemlítettük, ugye Anglia, lényegében aki szintén lefordította legelőször angol nyelvre a teljes szentírást. Igaz, még csak a Vulgatából, tehát nem az eredeti nyelvekből fordította le, és ő volt az, aki nem csak a Biblia akinek nem csak a Biblia fordítást köszönhetik az angolok, hanem ő gondoskodott arról, hogy terjesszék is minél nagyobb számban, tehát különböző ilyen vándor misszionáriusok járták Angliát, és vitték a másolt darabokat. Ugye ki az, akire nagyon nagy hatása volt Wycliffe-nek? A következő név, Hus János, ugye a cseh Wycliffe-nek is nevezik sokan, épp ezért, mert Husnak lényegében a tanításnak a lényege az Wycliffe-től származik, és Wycliffe-et veszi át. Ugye Wycliffe, vagy Hus Jánosnak van egy segítője, akit most ide nem írtam ki, beszéltünk róla, a prágai Jeromos, ugye szintén. Szavona róla, őróla nem beszéltünk. Velence, igen. Ő egy szerzetes volt, Velencében élt, és hát mártír halált halt, tegyük hozzá, ő is. Miután szót emelt a papság, és hát különösen a pápa hát életvitele és világias életmódja ellen, tehát az erkölcsi züllöttség, stb., amikor ő ezt látta, szót tett el ezért, és hát a mágián végez. Ugye szó igazat, és betörik a fejed. Hát ő sajnos elszenvedte ezt. Anabaptisták, róluk sem beszéltünk, bár említést tettünk valakiről, aki baptista volt, baptista gyökerekből jön, pont a múlt héten, William Miller. Ugye, tehát az anabaptizmusnak úgynevezett amerikai megjelenése, tehát a baptizmus, az újra keresztelők, Németország vagy Német Alföldön jelennek meg, leginkább először, és a gyermek keresztség helyett a felnőtt keresztséget, ahogy a Biblia is beszél erről, tehát ezt gyakorolják, ezt emelik magasra. Hát tudjuk azt, hogy Luther Márton nem volt nagyon kibékülve velük, de erről most nem akarok különösebben beszélni. Kempis Tamás, róla tettem említést Luther kapcsán. Ugye rá fiatal korában nagyon nagy hatása volt Kempis Tamásnak a kegyességi mozgalma. Az, hogy az ember tényleg szívből élje meg a hitét, ne csak a előírások szerint gyakorolja a vallását, tehát ami szerzetesként elő van írva, gépiesen, rutinosan megtették, de Kempis volt az, aki azt mondja, hogy nem, ennek szívből kell jönni, lélekből kell jönni. És ez már elindította Luther, aztán Zwingli, Calvin, róluk, hát a nagy reformátorok, mindannyian ismerjük a munkásságukat, beszéltünk róluk. Wesleyről nem beszéltünk, szintén Angliában járunk, ugye a metodizmusnak, a metodista egyháznak megalapítója. Puritánokról tettünk említést, ugye Szabó János különösen kiemelte itt az amerikai ágát a puritanizmusnak. Na de mi az, amit látunk? Láthatjuk azt, hogy itt vannak ezek a személyek, ők, hát mindegyiknek az utódai lényegében hát egyházak ma, akik nagyra emelik az ő tanításaikat, de ők nem akartak egyházat alapítani. Sem Luther akár, sem Calvin, ha most csak a legnagyobbakra gondolunk. Tehát ők szerették volna megreformálni a meglévő egyházat. Csak hogy a meglévő egyház mit tett velük? Hát jobb esetben csak kiátkozta őket, és nem haltak mártír halált. Mi történik ezután? Ugye, hát lényegében itt ez a történet 1600-1700-as évek, ameddig eljutunk. Mi történik ezután ezekkel a mozgalmakkal, a reformációs mozgalmakkal? Néhány történelmi változás, ami aztán elvezet a modern kor gondolkodásához. Hát egyrészt ezek a reformációs mozgalmak egyházzá szerveződnek. Mit jelent ez? Az a mozgalmi lelkület, a Biblia kutatása, a közös imádság, ez mind úgy elkezd elhalni, és a terjedése, úgymond az a lelkesedés kezd elhalni. Hát gondoljunk bele, Luthernak a tanai mikorra érik el Magyarországot? Sopron városában 1527-ben már, tehát 10 év alatt már evangélikusság van. Illetve Luther követői, még nem evangélikusoknak mondhatjuk őket. Tehát Luther követői 10 év alatt, az akkori viszonyok között, tehát nagyon hamar elterjed mindenütt Luthernek a tanítása. Na most az, hogy egyházzá szerveződik az utódai alatt, mi történik? Hát ez a lendület is úgy elvész. Az addigi lutheri tanok megmerevednek, nem kutatják tovább a Szentírást, mint ahogy tette azt Luther, vagy Calvin, vagy akárki, a többiek, hanem ezek a vonalak úgy megmerevednek. Megjelennek különböző szélsőséges csoportok, nacionalista csoportok is. Ha emlékszünk, a táboriták, ugye Husznak a követői, vagy utódaiból láthatjuk őket, ők voltak a fegyveres szárny, akik Zsiska vezetésével Németország, még Magyarországra is betörtek, ha emlékszünk róluk. Müntzer Tamás, neve nem tudom, mond-e valakinek valamit. Luther teljesen elhatárolódott tőle, hogy ő nem erre gondolt, a reformáció alatt, hogy most akkor a feudális rendszer döntsük romba, és lázadás, meg mindenféle felkelések robbanjanak ki, de bizony Luther zászlaja alatt, Luther tanait hangoztatva indul el ez a Müntzer Tamás, és parasztok felszabadítása, az egész addigi rendszernek a ledöntésé munkálkodnak, tehát egy szélsőséges irány. Puritánokról hallottunk, ugye ők is a Bibliával a kézben indultak el az új világ felé. Mit vallottak? Emlékszünk az angol puritánok Hollandiából, Angliából, amikor elindulnak. Mi az, amit vallanak? Európát az Antikrisztus leuralta. Nekik most, és már Angliát is, át kell kelni, mint a zsidóknak annó, a Vörös-tengeren kimentek Egyiptomba, ők nekik is át kell menni az új világba. Átmennek az új világba. Mit csinálnak? Ugye, tehát mit csináltak a zsidók a kánánitákkal? Mi volt az isteni parancs? Ki kellett írtani ugye, a Kánán lakói? Hát nekik is ki kell írtani akkor az indiánokat. Szóval így szépen ezeket az ideológiákat a Bibliából megteremtették. Ilyen szélsőséges irányzatok jelentek meg. Hozzátesszük, nem minden puritán volt ilyen. Tehát nem minden személy volt ilyen, de sajnos ez volt úgymond a mainstream, tehát a fő áramvonal, áramlat, ez lett. Ugye mi az, ami megjelenik kihívásként még? Ugye 1789-90-es évek, racionalizmus belép a képbe. Az addigi tekintély, ami tekintélynek számított, királyság, a papság, ez mind ledöntve, és most jön a polgáriasodás, a polgárság veszi át a vezető szerepet, az észnek az évszázada fog jönni, a felvilágosodás, ugye, mert hát eddig a babonák világában éltünk a vallás leple alatt mindenféle dolgokkal. És hát ez egy kihívás az egyháznak. Kihívás a reformátort egyház. Az is, de ez egy kihívás a reformált egyházaknak is, hogy na akkor most mi mihez kezdünk? Tehát a protestantizmusnak itt Európában úgy szintén. Hogyan vegyük fel ezzel az irányzattal, vagy áramlattal a harcot? Hát megjelenik egyfajta beolvasztása ennek a gondolkodásnak, a bibliakritika. Tehát a teológusokon belül is elindul egyfajta ilyen liberális irányzat, hogy hát igen, fölül kell vizsgálni a Biblia történeteit. Ami olyan túlságosan csodálatos, az valószínű csak ilyen kitaláció, az csak allegória. Például Jónás könyvére is sokan azt mondják, meg több ilyenre, hát ugye hát hogy létezne az, hogy valakit lenyel egy nagy hal, három napig ott van benne a gyomrába, aztán túléli ezt az egészet, hát ez egy allegória. Tehát így szépen ezt a fajta gondolkodást megpróbálják átvenni, persze aztán van a másik irányzat, akik pedig azt mondják, hogy nem, ez teljesen elvetendő. Milyen társadalmi változások vannak az újkorban, már modern kor? 19. század, ugye nemzetállamoknak a létrejötte, Európa forrong, népek tavasza, stb. Tehát ezeket mind ide lehet rakni. Aztán egyenjogúság kérdése, rabszolgaság kérdése, nem csak Amerikában, Európában is. Hát nem tudom, tudjuk-e, hogy melyik nemzet volt a legnagyobb rabszolgakereskedő, egyébként aki az új világba is vitte a rabszolgákat. Közel van spanyolokhoz, de nem ők, hanem a portugálok. A portugálok voltak, akik ennek a nagy... Így van, köszönöm szépen. Gondolkodtam, hogy fogalmazzak szépen. Hát ők voltak, akik a legnagyobbat csinálták. Így van. Így van. Így van. Aztán az oktatási és szociális kihívások. Ugye... Tehát jó, elindul már ott a 18. század, gondoljunk Mária Terézia, ha csak így magunk berkein belül, hogy hát az iskolák alapítása, stb. Na tehát ez azért nem volt úgy hozzáférhető mindenki számára. A szegényebbek azért csak kimaradtak ebből a körből, az egyszerű jobbályok kimaradtak. Na de a 19. század végére megfogalmazott, hogy lehetne ingyenes közoktatásba részesíteni mindenkit, felszámolni az analfabetizmust. Tehát tényleg ilyesmi változások, és mit tehet ebben az egyház? Szociális kihívások, a szegénység, a különböző olyan rétegeknek a felkarolása, akire eddig ügyet sem vetett, sem az egyház, sem a társadalom. Vakok, süketek, betegek, fogyatékosok, tehát értük is lehetne valamit tenni, tehát ilyen kihívások, és hát nem beszélve itt már, ha átlépünk a 20. századba, a különböző világégések, humanitárius katasztrófák, természeti katasztrófák, tehát erre hát valamiféle választ kell adni az egyháznak, a protestáns, katolikus egyháznak, a reformációs mozgalmaknak, mindenkinek. Na most az újkorban rengeteg olyan mozgalom indult el, és itt nem csak Amerikát fogjuk látni, hanem Németország, Anglia főként, illetve ide betettem egy férfiút, aki Finnországban, tehát az északi részen volt egy mozgalomnak az elindítója. Mondhatni, ilyen utóreformációs mozgalmak, ébredési mozgalmak köthetők hozzájuk. Róluk egy-egy pár szót szeretnék most mondani, nem tudom, mennyire ismerős e nevek közül bármelyik is. A Miller az annak ismerősnek kell lenni, mert az múlt héten hallhattunk róla. Ugye, hát az egyik legjelentősebb volt az új világban, emlékszünk, 17 milliós volt akkor az Egyesült Államok, és ebből hány millió volt, aki elfogadta Millernek az adventre vonatkozó tanítását? 17 millióból, pedig elhangzott. Aki itt volt? 1 millió. Azért az nem semmi, hogy egy szűk évtized alatt, tehát a semmiből 1 millió ember elfogadta Millernek a tanítását, szóval azért ez egy nagyon, nagyon nagy mozgalom volt, tehát az egyik legnagyobb mozgalom. Megelőzte Jonathan Edwardsnak a lelkiségi mozgalma, ő kálvinista tanításokat tanított, és hát lényegében ő hozzá köthető a legelső Amerikában, tehát az új világban megjelent kegyességi mozgalomnak a megjelenése, vagyis a hit igazi megélésére bátorította a követőit. Ő is, hát mint korábban, ugye, tehát ahogy említettem, merevettek a különböző protestáns egyházak is, tehát megvoltak a szigorú szabályok, és ettől se jobbra, se balra nem lehetett eltérni. És jön Jonathan Edwards, főleg egyetemisták körében, tehát a fiatalok körében tette ismét népszerűvé az egyházi tanítást, illetve az erkölcsi életre vonatkozólag nagyon sok figyelmeztetést adott. Elég keményen prédikált egyébként. Ő volt az, például, aki a pokollal kapcsolatban hát elmondta és azt tanította, hogy majd amikor az üdvözültek ott lesznek a mennyben, akkor számukra a legnagyobb öröm az lesz, amikor hallják majd a pokolban, ahogy szenvednek a különböző bűnösök, az erkölcstelenségben élők, paráznák, meg mindenféle, megkapják a jutam. Szóval ő egy ilyen nagyon plasztikusan szeretett fogalmazni, nagyon leíróan prédikált, hát lehet, hogy ma kifordulnának sokan a templomokból, ha ez így elhangzana. Tehát akkor az ő prédikációi nagyon hatottak. Miller Vilmos, ugye róla hallottunk múlt héten, tehát az Advent mozgalom, Spurgeonnek a nevével is találkozhattunk már, ő baptista volt, de teológiájában Calvint követte, Calvin tanításához ragaszkodott, mintegy 30 évig hirdette az igét, ő Angliában, zsúfolásig tele voltak a templomok. Tényleg szerintem az ő könyveivel is egyébként találkozhatunk, mind a mai napig használatos a legtöbb protestáns egyházban az áhítatos könyvei, tehát tényleg az imádságról, a lelkiség, tehát a vallás lelki megéléséről, tehát nagyon sokat beszélt ő, és ő például éles harcot vívott a teológiai liberalizmus ellen is, tehát amikor a Biblia történeteit így ilyen, hát ilyen allegóriaként vesszük csak alapul, hanem tényleg ezek megtörténtek. Egyébként hozzá kell tenni az ő idejében, itt van egyébként Spurgeon, tehát ha nézzük, tehát az ő idejében álltak a legközelebb egymáshoz a metodisták, baptisták és a kongregacionalisták. Nem egyesültek ugyan, de az ő idejében álltak a legközelebb egymáshoz. Aztán Darby. Ő egy anglikán lelkész volt, és hát az anglikán egyháznak egy olyan fajta újítója, először újító, aztán egy külön egyházat alapít, aki megfogalmazza, hogy az egy szép és egy jó dolog, hogy mi megéljük a hitünket itt magunk között, és járunk a templomba. Na de Jézus azt mondja, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványa minden népet. Tehát ő volt az, aki a külmisszió felé irányította hát az anglikán egyháznak a figyelmét, India, a szigetvilág, Ausztrália és a benszülötteknek a megtérítése, hogy őket is keresztényé tegyük. Mert hát az anglikán egyház ugye ott Angliában jól el volt szépen, de azt mondja, ez kevés. És így hozott létre egy, ahogy említettem, tehát egy mozgalmat előbb, majd egy egyházat, akik aztán eljutottak, mondom, Indiába, Irakba, tehát a Közel-Keletre, Távol-Keletnek a legtöbb országába, Dél-Amerikába, és egyébként nála nagyon nagy jelentőséget kapott, amiről múlt héten hallhattunk, Jézus második eljövetelének a tanítása, hiszen ebben a században, tehát a 19. században többen is odafigyeltek Jézus közeli visszatérésére. Aztán itt van ez a finn úriember, ez a pávó. Hát ő volt az, aki miután hitre tér, ugye az északi országok, Svédország, Finnország, ezek a részek, ezek a luteri protestáns tanításnak a képviselői voltak, és hát ma is, ha megnézzük, tehát ezekben az országokban az államegyház az a luteránus egyház. De hát a luteránus egyház is, ahogy említettem, miután egyházzá lesz, tanítások megmerevednek, gépiessé válik a hitgyakorlás, és jön Pávó, és elkezdi járni a tanyavilágot, és beszélni az embereknek arról, hogy személyes szentírás tanulmányozás, személyes ima élet, személyesen fordulni Istenhez, Jézushoz, ne csak vasárnaponként. Fölszólal ugye az egyháznak a megrekedésével kapcsolatban, és amikor ezt megteszi, 1839-ben perbe fogják, hát nem csak őt, hanem akkor már elég sok követője volt, és a kajolaki perben a bíróság elmarasztalja, betiltja az ő mozgalmát, és pénzbüntetésre ítéli őt is, illetve azokat a lelkészeket, akik csatlakoznak hozzá. Aztán Friedrich August Toluk, ugye Németországban járunk. Ő a belmisszió felé fordul, azt mondja, hogy hát igen, ez egy jó dolog, hogy mi a teológiával foglalkozunk, de itt vannak a fiataljaink, itt vannak az emberek. Ki foglalkozik az egyházban az embereknek a lelki gondozásával? Tehát diakónia, lelki gondozás, tehát ezeken a területeken indul el. Charles Finney, Moody, itt alul a két úriember, tehát ők szintén két kegyességi mozgalomnak az elindítói. Mindkettejükre nagyon nagy hatást tett Jonathan Edwards-nak a munkássága. Talán Moody-ról annyit, hogy ő is kiváló igehirdető volt. Volt egy különös tanítása, a második áldás, ez volt a neve. Hát lényegében ő nem annyira a teológiai gondolkodásra alapoz már, sokkal inkább egyfajta élményt akar adni a hallgatóságnak, akik hallgatják őt, hogy tehát az embereknek legyen vonzó az, amit hallanak a Bibliából. Szokták mondani, hogy ő az előfutára, vagy az ő mozgalma az előfutára a 20. században megjelenő karizmatikus mozgalmaknak. Három nevet különösen kiemelnék még ebből a századból, az újkorból, modernkorból. Sylvester Graham, nem tudom, hogy valakinek mond-e valamit ez a Graham név. Graham Liszt, Graham Kenyér, hozzá kapcsolódik egyébként. Persze. Az ő találmánya volt. Presbitáriánus lelkész volt, 17 gyerekes családból származik. Ugye hát akkor egy kicsit nagyobbak voltak ezek a családok, Millernek a családjára is emlékezhetünk róla. Ő 16-an voltak, Wesleyék 19-en voltak, és hát lehetne sorolni, hogy azért itt elég nagy családok voltak. Hozzá kell tenni, nagyon fiatalon, 2 évesen elveszti az édesapját, majd az édesanyját is, aki nagyon beteg volt. Egyik rokontól a másikhoz kerül, és ahogy így egyik rokontól vándorol a másikig, a rokonok között volt egy kocsmáros, és hát ott a kocsmában hát szembesül az ivászatnak a minden velejárójával. Ahogy később írja, ez egy nagyon nagy hatással van rá, és elhatározza, hogy ő ezt az életformát semmiképp nem akarja követni. Lelkész lesz, de nem egy gyülekezetnek lesz a lelkész, hanem ilyen vándorprédikátor lesz belőle. 1828-tól végzi ezt a szolgálatát, majd 1832-ben, amikor az amerikai nagy kolera járvány van, hát akkor figyel oda különösen az egészségügyi reform szükségességére. Itt van ez a két másik úriember, ez a két William nevű, akikkel együtt egy mértékletességi mozgalmat indít el, és ez a mozgalom később egyházzá szerveződik, tehát ez nem csupán egy ilyen egy egészségügyi dolog, hanem ez is egy egyház lesz. Milyen reformokat fogalmaz meg? Az izgatószerek teljes mellőzése, kávé, dohány, alkohol, tehát teljes mellőzés, vegetáriánus életmódot kezd el hirdetni. Egyébként a 32-es kolera járványban nagyon sokan elkezdik gyakorolni az ő hatására ezt az életmódot. Az adventisták is tőle vesszük, tehát nagyon sok elvet. Vízgyógyászat például, ugye ez a mozgalomhoz csatlakozik később egy Priznitz nevű ember, nem tudom, róla hallottunk már? Ugye, tehát a vízgyógyászat ekkor éli a virágkorát lényegében. Aztán később, aki még ezzel nagyon foglalkozik, Kellogg, John Harvey Kellogg, nem tudom, az ő nevét hallottuk-e, Kellogg Cornflakes, ez a kukoricapehely, ő találja föl. Hogy? Bátyja, de ő is a gépeket, meg a sok mindent, tehát az elkészítés, és hát működtet egy szanatóriumot. Van egy film is róla, hát Promenád a gyönyörbe, ez a címe, nem a legteljesebben, de valamiféle képet ad az ekkori állapotokról, meg a dolgokról. Tehát ők a vízgyógyászat, tehát ebben az irányban mennek el. Egy másik személy, Johann Heinrich Wichern, ő Németország, német evangélikus lelkész, őt szokták igazán a belmisszió atyaként megnevezni, tehát aki valóban a diakóniát kiépíti az evangélikus egyházban, aztán persze mások pedig átveszik tőle ezt a fajta gondolkodást. azt vallotta, hogy amely egyház nem végez belmissziói munkát, nem is érdemli meg a keresztény nevet. Hamburgban összegyűjtötte az ülésnek indult fiatalokat, tehát ilyen utcagyerekeket, és ezeket kezdte el nevelni, és hát lényegében szorgalmas embereket faragott belőlük. Ember szelidítőnek is nevezik a keresztény irodalomban, az életrajzában. Hát gondoljunk bele, akiket befogadott, nem egyszer kirabolják, kifosztják, de ő nem hagyja ezeket a gyerekeket, hanem utánuk megy még egyszer, még egy esélyt adni. Tehát tényleg mindegy, egy szelidítés, most nem akarom azt mondani, hogy állat, de tehát megszelidítette ezeket a gyerekeket. És hát amiért őt külön most beraktam, az az advent miatt, hogyha esetleg nem tudta valaki, az első advent koszorúnak a készítője, tehát tőle jön az advent koszorúnak a készítése, amit most elég sok helyen láthatunk ma már, tehát ő volt ez. Aztán még egy személy, és akkor ezzel zárnám így a konkrét említésnek a sorát, teljesség igénye nélkül, William Booth. Róla is hallhattunk, különösen ugye arról az egyházról, ami az ő hatására jön létre, aminek az alapítója lesz. Őt London keleti felén élőknek a nyomora, tehát a nyomor negyednek a ben élők indítják meg, hogy valamit kéne tenni ezekért az emberekért. És hát lényegében katonai mintára egy egyházat szervez a megsegítésükre, ugye ez az üdvhadsereg, tisztek, altisztek, stb. És hát mind a mai napig, hát ma már nem csak Angliában, hanem a világon mindenütt ott van az üdvhadsereg, lényegében azért, hogy az emberek szociális helyzetét javítsák. És hát ha még itt megemlítenénk, más mozgalmakat is meg lehetne, akik elindultak, tehát a 19. században hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére, süketek vakok társadalmi elfogadásáért, ez a Thomas Galaut, aztán a bostoni Louis Dwight itt alul, ő a börtön állapotokra hívta föl a figyelmet, tehát mondhatni a börtön lelkészség nagyon sokat köszönhet az ő megfigyelésének, az ő felhívásának, hogy a rabokat is vegyék emberszámba. Ugye nagyon sok helyen úgy kötözték ki őket, szájpecket használtak még, meg sok olyan dolgot, amit mondta, hogy hát ez nem emberhez méltó, ahogy tartják ezeket az embereket. Tehát ők is megtérhetnek, őket is lehetne, tehát velük is valamit lehetne kezdeni, tehát erre hívta föl. Mások az árvák, hajléktalanok, szegények iránti emberségességért, közoktatás bevezetésért, nők egyenjogosításáért, rabszolgák felszabadításáért emelték fel a hangjukat. Tehát láthatni, hogy rengeteg reformációs vagy ébredési mozgalom indul el a 19. században. Mi az, amit megfigyelhetünk ezekben? Hogy? Tehát, hogy már nem az a lényeg, hogy a Biblia mit mond. Tehát most már nem az a lényeg, mint Luthernél, hogy kinyitjuk a Bibliát, és a Biblia azt mondja, hogy a búcsú cédulák tana az nem helyes. Vagy hogy a Biblia mit tanít hitáltalani megigazulást. Tehát ilyen teológiai gondolkodás már nincsen, hanem lényegében egy ilyen szociális segítő vagy egészség egyházak jönnek létre. Most tegyük hozzá, hogy ha megnézzük a Szentírást, hát Jézusnak a tanításában is benne van a szociális érzékenység. Tehát ő is gyógyított, és mondjuk a szegényeknek nem osztott pénzt, erről nem olvasunk sehol. Hát de nem csak a szegényeket, tehát akiket tanított, azokat etette. Tehát akik oda jöttek hallgatni őt. De őről azt nem olvassuk, hogy elment volna és fölkereste volna a szegényeket, és kenyeret osztott volna nekik, vagy élelmiszert osztott. Erről nem olvasunk. De ugyanakkor Jézus figyelt ezekre az emberekre, vakokra, együtt evett, ivott velük tényleg a paráznákkal, a vámszedőkkel. Csak hogy Jézusnál azt látjuk, hogy ez a segítés, ez nem jelentette azt, hogy a teológia, tehát a bibliai igazságnak a gondolatai pedig elsikkadnak emellett. hanem Jézusnál egyensúlyba volt ez a két dolog. Tehát a tanítás és az embereknek a fölemelése, az emberek, az elesetteknek a segítése, ez egy szinten mozgott. Na most mit láthatunk? Itt láthatjuk azt, hogy a középkorban, ugye a nagy reformátorok foglalkoztak-e a szegényekkel? Foglalkoztak-e a betegek gyógyításával? Tehát mondhatni, ez a mérleg, ami Jézusnál még egyensúlyban van, az így a teológia irányába nagyon magasra fölmozó, hogy a Bibliát szól a szkriptúra, ezt föl kell emelni egyedül, csak, és nekünk ezeket a bibliai igazságokat kell fölfedezni. Aztán ha eljön a 19. század, akkor mit csinál ez a mérleg, ha nézzük ezeket az újkori mozgalmakat? Mit tanít a Biblia? Nem érdekes. A lényeg az, hogy mi segítsünk az embereken, hogy egészségesebben éljünk, hogy ne legyenek szegények, hogy becsüljük meg jobban egymást, hogy ki mit tanít, ez már nem is lényeg, hogy egyáltalán keresztényként tesszük ezt meg. Mert hát egy ateista is segíthet a másiknak, nem? Egy muzulmán ember is oszthat ételt, de nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy adjunk. Hát főleg most ugye mindenhonnan ez folyik, a csapból is ez folyik. Tehát átbillen az egész a másik oldalra. Tehát láthatjuk azt, hogy azt a bibliai mércét sajnos nem sikerül sok esetben eltalálni, és bizony erre pedig törekedni kéne. Aztán mi az a mechanizmus, amit még megfigyelhetünk? Hát egy korabeli beszámolót szeretnék idézni, Ellen Goodwight, hát ebbe a században él, 19. század, az újkor ott él. Látja ezeknek a mozgalmaknak a létrejöttét, ahogy végigvettük, ugye, mint ebbe a századba indulnak el. Azt mondja ezekről az ébredési mozgalmakról. A látványos ébredések nagyon sokszor a képzelet megmozgatásával, az érzelmek felkeltésével, az új és meglepő utáni vágy kielégítésével lángolnak fel. Tehát nagyon sok esetben, amikor elindultak ezek az ébredési mozgalmak, mi volt a fő cél? Nem a megtérés, hogy valami újat adjunk az emberek. Szolgáljuk ki az embereket. Az embereknek van egy igényük, adjuk meg nekik ezt az igényt. Nem kell semmi mást adni, aki kenyeret kér, adjunk kenyeret. Nem kell megtérni. Jézus pedig hogy kezdte, amikor elindul a 3,5 éves szolgálata? Mi volt az legelső mondat, amit följegyeznek mindegyik evangélium? Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Megtérés? Nem muszáj, nem szükséges. Légy vegetáriánus. Az sokkal fontosabb. Használd a vízet a maga módján. Segítsd a szegényeket. Rengeteg elesett ember van. Ez a lényeg. Ez a krisztusi magatartás. Megtérés? Hagyjuk. Ezeket a teológiai szólamokat, ezek már... Ez nem. Ki kell lépni? És persze ki kell lépni az emberekhez, csak nem ennek a rovására. Tehát kettőt egyensúlyba kell hozni. Sokan csak, igen, egy ilyen érzelmi felindulás, egy érzelmeknek a felkeltésével indulnak el ezek a mozgalmak. Az így szerzett hívek nem igen akarnak a Biblia igazságaira hallgatni. Az, hogy a Biblia mit ír Isten törvényéről, nem fontos. Tehát ezek a dolgok, ezek nem fontosak. Nem nagyon érdekli őket a proféták, az apostolok bizonyságtevése. Csak az az Isten tisztelet érdekes nekik, amiben szenzáció van, gondolhatunk Moody-ra akár. Ekkor indul el. Ugye akkor még nincs a karizmatikus indulás, majd róluk is szeretnék egy picit a 20. század mindjárt említést tenni. A higgadt gondolkodást kiváltó üzenet nem talál bennük visszhangra, Isten igének világos intéseire, amelyek örök érdekeiket közvetlenül érintik, ügyet sem vetnek. A vallás a hitetlenek és a kétkedő gújtárgya lett, mert oly sok vallásoskodó ember nincs tisztában a vallás elveivel. Mit tanít a Biblia X-ről, Y-ról, erről és arról az igazságról? És tudtak válaszolni ezek az emberek, akik ezekben a mozgalmaknak voltak a tagjai? Ők nem a Bibliát kutatták, nem egy ilyen alapon indult el az a mozgalom. Ezek a mozgalmak. Voltak ugyan bibliai dolgok, amiket kiragadtak, kiemeltek egy-egy dolog, de hát főleg az evangéliumokból, de már mélyebb, markánsabb tanítást nem fogalmazódik meg. A kegyesség erejét sok egyház már alig ismeri. A szórakozások, a gyülekezeti színházi előadások, bazárok, az elegáns házak, hivalkodások száműzik a szent gondolatokat. Az anyagi javak és a világi foglalatosságok kötik le a tagok gondolatvilágát, és futólag sem igen figyelnek örök érdekeikre. Tehát lényegében itt már az Isten tisztelet, ami az egyházban megjelenik, már az is hát nem igazán Isten tisztelet, hanem mondhatni embertisztelet. Amit az emberek akarnak, hogy a figyelem föl legyen keltve, minél izgalmasabb legyen, minél jobban ragadja meg a figyelmet. Tehát erre van kihegyezve. Hát ez elindul a 19. században, aztán a 20. században ez még jobban kiteljesedik, hát nem beszélve a korunkról, ha nézzük. Ugye az 1950-es években egyébként a katolikus lexikonból írtam ki ezt a néhány sort, a karizmatikus mozgalmakról így írják, de máshol is, tehát ezt találjuk, 50-es években indul el, hivatalosan, az USA-ban, Hollandiában, Angliában, a lélek erejével gyógyító protestáns csoportokban. 67-ben, tehát egy kicsit később a katolikus, karizmatikus megújulási mozgalom is elindul, és hozzáteszik azt, hogy a katolikus egyház sokkal jobban befogadja ezeket a karizmatikus mozgalmakat, mint a történelmi protestáns nagyegyházak, tehát főleg az evangélikusok vannak nagyon ellene, a karizmatikus irányvonalnak, tehát erről írnak. Ugye mi a lényegük? Isten jelenlétének és erejének megtapasztalása, melynek egyesek mind beavatottak részesévé válnak, és ennek jeleként nyelveken beszélnek, prófétálnak, gyógyítanak. Tehát ez a lényeg. És talán mi is találkoztunk olyan csoportokkal, vagy emberekkel a környezetünkben, akik ezt a karizmatikus vonalat képviselik, akik elmennek egész odáig, hogy aki nem szól nyelveken, ugye az nincs is megtérve, milyen nyelveken szólásról beszélünk, ugye a Biblia is beszél nyelvek csodájáról pünköstkor, amikor az apostolok prédikáltak, és mindenki a maga nyelvén értette, anyanyelvén értette. Na itt nem erről van szó, ezeknél a nyelveken szólásról, hanem egy úgynevezett angyali nyelveken szólásról, amit nem ért senki, amire Pál azt mondja a Korintusi levél, első levél 14. fejezetében, hogyha nincs magyarázó, akkor hallgasson az ember, és a gyülekezetben ne is hangozzék el, mert ha valaki újonnan betér, azt gondolja, hogy örjöngenek. Azt mondja róla Pál erről az úgynevezett korintusi angyali nyelveken szólásról, hogy ő inkább szeretné, ha mindenki profétálna, mert azzal másokat is épít az ember, míg ezzel csak saját magát, tehát ez egy öncélú valami, vé válik. Tehát sok mindent ír. Na most ők erre teszik nagyon a hangsúlyt, erre a nyelveken való beszédre, szólásra, és aki ezt nem gyakorolja, hát ott már megkérdőjelezik sokan, hogy egyáltalán megvan-e térve. Fölteszik sokszor a kérdést, hogy és nálatok van szent lélek, gyógyulások vannak? Mert akinek betegsége van, ugye vannak ilyen tanítások a karizmatikus világban, hogy ahol aki beteg, annak a hitével valami baj van. Nem tudom, itt van-e valaki, aki beteg. Csak ezt a Biblia hol tanítja, ugye? Tehát itt jön a kérdés, hogy ezt milyen teológiai tanulmány előzte meg. Mert hát a Biblia nem beszél arról, hogy egy hívő ember nem lehet beteg, sőt, ott van Jób esete. Pál apostol, aki háromszor könyörgött az Úrhoz, vegye el tőle a betegséget. És mi volt a válasz? Elég néked az én kegyelmem. És beteg maradt. Pedig Pálról nem mondanám azt, hogy hiába volt a hitnek. Meg a Szentléleknek. De olyan, tehát itt már nem annyira a tanítás a lényeg, hanem ugye ezek a karizma, a lélek ajándékai, de ezekből is melyikek vannak kiemelve? A látványosabb, ami olyan szenzációsabb. Aztán hozzáteszem azt, hogy nagyon sok olyan mozgalom, ahol például a gyógyításra nagy hangsúlyt fektettek az alapítók. Ahogy az alapítók öregednek, úgy ezek a tanítások egy kicsit lazulnak, meg engednek, ez a keménység. Hát miért? Mert az alapítók is megtapasztalják, hát, hogy ebben a földi életben hát a kopunk, elkopik a test, és hát húha, akkor már csak nem mondjuk azt, hogy nem hiszek. Tehát valahogy egy kicsit módosítanak, meg finomítanak ezeken a hangok, kezdeti hangokon. Ugye Jézusnak a tanítása, hegyi beszéd, ő is beszél valami hasonló megnyilvánulásról, mechanizmusról, ami megjelenik. Nincs új a nap alatt, lehet, hogy már akkor is, de ma meg különösen. Azt mondja, nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, ugye a hegyi beszéd végén olvasuk ezt, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mi a lényeg? Mit kell egy embernek cselekedni? És ezzel szemben lényegében ezek a mozgalmak nem az Isten akaratát kezdik el kutatni, hanem miről, mit kezdenek el kutatni? Szolgáljuk ki az embereket. Tehát egy ilyen szolgáló egyházzá leszünk, de nem az Isten szolgáló egyház, hanem az embereket kiszolgáló egyház. Egy szolgáltatás. Tehát az egyház is egy ilyen szolgáltatás lesz. Egyébként ez ma nagyon jól megnyilvánul. Tehát például, ha megnézzük az államnak az egyházhoz való viszonyát, sokszor tapasztaljuk az, hogy amíg kenyeret osztani, meg hasonló, tehát szegényeket fölkarolni kell, akkor az állam azt mondja, hogy igen, gyertek, legyünk partnerek, stb. De ahogy egy egyház azt mondja, hogy jó, akkor én szeretnék most a Bibliát tanítani az embereknek, kérek egy termet. Vagy valamiféle, tehát ehhez segítsenek hozzá, önkormányzat, stb. Hát akkor már, jaj, az a rész már nem kell. Tehát addig kell az egyház, amíg ez a szolgáltatóipari dolgokba beáll, de utána, amikor már tényleg az egyháznak a lényegéről lenne szó, a kereszténység lényegéről, és ugye milyen paradoxon ez, egyrészt kell az egyház, meg nem is kell, ugye? Tehát nem kell az egyház, mert hú, hát ez a térítés, meg ez nem kell, de ugyanakkor meg arról beszélünk, hogy hát hova lesz a keresztény Európa? Hova lesz a keresztény Magyarország, amikor már senki nem lesz keresztény? Most akkor mit csináljunk? Hogy oldjuk föl? Ugye azt mondja Jézus is, hogy csak azok mennek be, akik az atyám akaratát cselekszik. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben. Nem a te nevedben profétáltunk, üztünk ördögöt, cselekedtünk hatalmas neveket, gyógyítottunk, mindent meg, hát nem a te nevedben. És Jézus mit válaszol? Van egy másik erő, aki ugyanilyen hatalmat képes adni. Olyan erőket képes adni az embernek, ami természet fölötti. Gondoljunk a gadarai megszállottra az evangéliumban. Azt olvasjuk, láncokkal kötötték le, és mit csinálta ez az ördöngős? Láncokat is szét. Tehát azért... És sok embert nem érdekel, hogy honnan kapom az erőt, nem érdekli sok embert az, hogy kigyógyítja meg a gyerekemet, nem érdekli sok embert az, hogy hogyan jutok magasabb pozícióba, egzisztenciához. Isten vagy az ördög, engem nem érdekel, valaki gyógyítsa meg a gyerekemet, valaki tegyen engem sikeressé, sikerkereszténység, erről is lehetne ma beszélni. A lényeg, hogy legyen meg. Hogy mi a teológiai tanítás, teológiai alap, ez nem érdekel. Csak ez a cél lebeg a szemünk előtt. Hát ez ma, mondhatni, a posztmodern kereszténység, amiben eljutunk, ugye egy ilyen mindent összevegyítés, mindenhonnan kiveszünk dolgokat. Ma az igazságot már nem mondhatjuk, hogy csak a Bibliában van az igazság, hanem azt mondja a mai posztmodern keresztény ember, hogy igen, én úgy keresztény vagyok a magam módján. Ezt hallottuk már biztos, nem? Mert nekem tetszik a hinduizmusból ez a tanítás, a zsidóságból amaz a tanítás, Igen, még az iszlámtól is lehet tanulni, és én gyúrok magamnak egy saját magam igazságát. A nagybetűs igazság helyett sok ilyen pici igazság van. Tehát nekem is igazam van, Zita nénnek is igaza van, és mindenkinek így igaza van a maga módján. Mindenki gyúr magának egy saját vallást. Ugye a maga módján hisz. Az igazság variációi jönnek létre. Igazság az én számomra. A te számodra már nem, de az én számomra ez az igazság. Nekem így kell élni. Neked nem kell így élni. Neked a magad módján. Elutasítják a metanarratívát, tehát a nagy történet, a nagy bibliai történeteket. Hogy van egy nagy küzdelem a Bibliában, hogy a bűnesettől eljutunk az újjáteremtett világig. Ez olyan átláthatatlan, fölfoghatatlan, ez nem kell. A nagy és intézményisített igazságot is elvetik, hát az egyház szervezetet. Főleg nézzük meg a fiatalokat, mi a véleményük, hogy kell-e egyház? Mint olyan. Szükség van-e rá? Ez is egy paradox, mert ma az elmagányosodott ember vágyik a kapcsolatokra, az emberi kapcsolatokra, de mégis azt mondja, hogy az a hely, ahol ott lennének a normális emberi kapcsolatok, az nem kell. Szóval egy teljesen ilyen paradox világ az, amiben mozgunk, amiben élünk, és hát elvetik a Bibliát is. Ugye mi ennek az egésznek a hozadéka, hogy ha kiúzzuk a Bibliát, ha nincs egy biztos talaj, és hát nem csak a Bibliával kapcsolatban, mással kapcsolatban is, hogy ha csak azt fogadom el, ami nekem tetszik, ha már minden hagyományt elvetünk, akkor nem, hogy a keresztény identitásunkat veszítjük el, és ezt láthatjuk, hanem nézzük meg, hol tart a nemzeti identitás kérdése akár. Vagy bármi más. Tehát mindennel ugyanígy. Nincs egy alap, mert nem kell az alap. Kidobtuk. Csak a saját igényeink, a saját ötleteink jönnek elő. De egy másik dolog, ami megjelenik, ugye az újkorban, ezekben az ébredési mozgalmakban, hát ez a olcsó evangélium tana, amikor hát nem az a lényeg, hogy te megtérj, megváltozzál, amit említettem is, hanem az, hogy csak higgyél. Elég. Elég a kegyelem. Nem kell változnod hozzá. Úgy elfelejtik azt, hogy amikor Jézus meggyógyít embereket, vagy beszél emberekkel, akkor ő azért mindig úgy odarakja a mondat a végére, hogy meggyógyultál, menj el, de... De többé, na, ez a többé ne vétkezzél, ez már úgy nem érdekes. Élj úgy, ahogy akar. Nem érdekes, nem kell változtatnod. A mai embert változtatásra bírni lehetetlen. Döntésre bírni, hogy döntsél. Döntenek a mai fiatalok? Hát, szerintem... Igen, ma ezt döntöm, holnap. Tehát nincs egy ilyen irányvonal. Nincs egy... Én erre teszem föl az életemet, és amit megfogadtam, megígértem, én emellett kitartok. Egy határozott döntés. Egy határozott irányvonal. Tehát ami volt például Luthernél, hogy itt állok, ugye, és bár ezt nem mondta, és másképp nem tehetek, de hogy én kitartok a Biblia igazságai mellett, hát ezt ma már még egy református sem mondaná ki, hanem hát jó van, jó, hát akkor lehet, talán, esetleg. De egy világosan kijelenteni, nem szeretjük. És az emberek nem szeretik azt, ha így valaki azt mondja, hogy ez az igazság. A Biblia, amit ír, ez az igazság. Nem. Nem szeretjük. A könnyű vallás utáni vágy, amely nem igényel erőfeszítést, önmegtagadást, a világ bolondságaitól való elkülönülést, népszerű tanná tette a hit tantételét, de csak is a hitét. De rögtön tegyük hozzá, hogy milyen hit az, amelyiknek nincsenek cselekedetei. A Biblia is beszél erről, Jakab apostol levelében. Az nem hit. Az ördögök is hisznek, mondja ő. Az elmúlt fél évszázad sok ébredésében, írja szintén Ellen Wood White, kisebb-nagyobb mértékben azok a hatások érvényesültek, amelyek a jövő nagyobb mozgalmaiban fognak megmutatkozni. Érzelmi túlfűtöttség, az igaz és a hamis keveredése. ahol az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak azoktól a világos lélekpróbáló igazságoktól, amelyek önmegtagadást és a világ megtagadását igénylik, és oda Isten nem adja az áldását. Valaki más ad erőt, de hát ez a sátánnak mindig is a terve, hogy ilyen álcával lép föl, és az igazság angyalaként jelenik meg. Isten az ige igazságai által nyilatkoztatta ki önmagát az embereknek, és mindazokat, akik elfogadják ezeket az igazságokat, megvédi a sátán csalásaitól. Az igazság semmibe vevése kaputtár olyan gonoszságok előtt, amelyek most nagy mértékben terjednek a vallásos világban. Isten törvényének jellegét és fontosságát sokan szem elől tévesztették. Egy törvény jellegének örökérvényességének és kötelező voltának meg nem értése téves fogalmakat keltett a megtérésről, a megszentelődésről és a kegyesség normájának leszállításához vezetett az egyházban. Tehát az erkölcsiség is, hát láthatjuk, hogy milyen szinten áll az egyházban, és itt keresendő a titka annak, hogy korunk ébredéseiből miért hiányzik Istennek a lelke és az ereje. Mert ahogy említettem, egy másik erő ugyanakkor meg megmutatkozik. Mi az, amit ma nagyra kéne és föl kéne emelni? Mi az, amit úgymond az apostolok magasra emeltek, meg Jézus is? Mi volt az igazság? Mire mondja Jézus, hogy na ez az igazság? János evangélium a 17. fejezetében Jézus azt mondja, a te ígéd, ez az igazság. Amire a mai ilyen posztmodern keresztény ember azt mondja, hát van benne igazság. De úgy nem csak ez az igazság, hanem igaza van ennek is, annak is, annak. Nem, Jézus azt mondja, ez az igazság. Az apostolok azt mondják, ez az ige, az igét kell nekünk tanulmányozni. Tehát a szóla szkriptúra elve. Igen, a Bibliát magasra. Ebből lehet megismerni az Istent igazán. Hogy a mérleg ne billenjen el se egyik, se a másik oldalra. Az se jó, ha csak teologizálunk, de nem teszünk semmit a környezetünkért. És az se jó, ha a Bibliát elő se vesszük, és csak azon fáradozunk, hogy inni adjunk, vagy enni adjunk a szegénynek. Mert mondom, ezt megteszik a pogányok is. Tehát nem ettől leszek keresztény. És persze, tegyük hozzá, a Biblia is csak egy eszköz. Miért van leírva a Biblia, hogy valakit megismerjek? És ennek a valakinek az életét kell nekem nagyon jól megismerni, és azt az egyensúlyt követni, amit ő élt. Ugye ezek azért írattak meg, mondja János az evangéliumában, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Hát én befejezésül egy kívánságot szeretnék mondani. Itt hallhattuk, hogy milyen érzékeny dolog ezek az ébredési mozgalmaknak a kérdése. A Zsoltárok könyvében Isten azt mondja, hogy hát ő szeretne bennünket boldognak látni, és mi kell ehhez a boldogsághoz, valóban az egyensúly, a törvény és a hitnek az egyensúlyát megtalálni. Így mondja az első Zsoltárban Dávid, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, nem ül a csúfolódók székében, stb., hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja a gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Gondolom, mindenki szeretne boldog lenni. Mindenki szeretne a munkájában jó szerencsés lenni. A Biblia megmondja, hogy mi az útja, módja ennek. Gondolkodjunk Istennek a törvényeiről, törvényszerűségekről, és el fogunk jutni ehhez. Én ezért szeretnék imádkozni, hogy ez mindannyiunkra igaz legyen. Hajtsuk meg fejünket egy rövid imádságra. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te nem hagytad magadra a tiédet e világon, amikor sátán különböző csalásokkal próbálkozott az egyházban a hívőknek a gondolatait elferdíteni, vagy megkötözni. Köszönjük azt, hogy te mindig küldtél olyan embereket akik fölhívták a figyelmet a Bibliára, arra az igazságra, amit te is úgy neveztél, hogy ez az igazi, nagybetűs igazság. Mi szeretnénk ezt kutatni, és nem azért, hogy ennek a tudósai legyünk csupán, hanem hogy jobban megismerjünk téged, hogy mi is azt az életet tudnánk követni, amit te követtél. Egyrészt, hogy önmegtagadó, megtért életű, kegyes emberek legyünk, akik nem egyezünk ki a saját bűneinkkel, gyengeségeinkkel, a különböző megkötözöttségekkel, hanem ezekből szabadulni kívánunk és szeretnénk te segítségeddel. És ugyanakkor szeretnénk másoknak is segíteni, nem csak öncélú keresztény életet élni. Kérünk segíts ehhez mindannyiunkat, különösen így advent idején segíts meg bennünket, hogy mi magunk is reformátorok lehessünk a saját körünkben. Köszönjük, hogy erre vezetsz és erre hívsz bennünket. Úr Jézus, a te nevedben köszönjük ezt. Amen.